Tisztelt szívemben, és oltalmat, mint elhagyó Isten, méltóképpen ültetessen szent evangéliumot. Az Úr legyen veled.
És a te lelkeddel.
Evangélium, Szent Lukács evangélium.
Dicsőségnek el Isten.
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnep napok elteltével hazafelé jutottak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy a szüleik észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amit a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságát és felületeit. Amikor szülei meglátták őt, nagyon megtepettek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkodva kerestem téged. Ő ezt felelte: miért kerested? Nem tudtál, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett neki. Szavait anyja minden részre a szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben, Isten és az emberek előtt. Ezen az evangélium.
Áldunk téged, Krisztus!
Szent család ünnepén, bepillantást gyermekünk abban, hogy egy család hogyan hordozza, hogyan őrzi, hogyan jelenti meg és teszi élhetővé azokat az értékeket, amelyeket olyan nyilvánvalóan fontosnak tart. És éppenséggel ebben a mai evangéliumban olyan világos lehet számunkra az, ahogyan elkezdődik Lukács evangélista fölvázolni, hogy hogyan is történik meg a 12 éves Jézusnak az elveszése a templomban, hogy azt mondja a bevezetőképpen, hogy szokás szerint József és Mária és a kis Jézus elvettek húsvét ünnepére Jeruzsálembe. Mikor 12 éves volt, szintén elmentek oda. És aztán az evangélium végén ezt mondjuk, és Jézus miután mindez megtörténik, hazamegy a szüleivel Názáretbe, és engedelmeskedik neki. Tehát egyfelől azt látjuk, hogy a szent család életében egészen nyilvánvaló a szokás szerint tenni valamit. A szokásoknak, a hagyománynak, a vallás gyakorlásának, a törvény tiszteletének, az engedelmességnek az értékei egészen magától értetődőek. Így festi ezt a lelkutács evangélista. Ezzel kezdődik az evangéliumi szakasz, és ezzel is fejeződik be. Igen ám, de ennél sokkal többről van szó, mert miközben egészen világos, hogy ennek a családnak az életében a hagyománytisztelet, a törvény megtartása, az engedelmesség, a szokásoknak a megbecsülése világos. Közben a vele szemben álló érték is ugyanennyire nyilvánvalóan valósul meg. Például, hogy ha a szabadságról gondolunk, akkor annak ennek a 12 éves kisfiúnak akkor a szabadságot, hogy elveszett. Nem is akárhogy veszhet el, hogy akkor a szabadságon van, hogy egész napi föl se merül, hogy esetleg nincsen meg. És aztán gyönyörű szabadság az, ahogyan Mária és József 3 napi keresés után nyilvánvalóan természetes aggodalommal, ijedelemmel, szorongással, bizonytalansággal végre meglátják a fiúkat, és akkor azt mondja, hogy az evangélista nagyon meglepődtem, elcsodálkoztam azon, hogy ott találjam a templomot, és mennyire szabadok abban, ahogyan erre a helyzetre reagáltam. Hogy szó sincs arról, hogy neki esélyen a fiúknak, hogy hogy képzelted ezt, hát hogy tudtad ezt megtenni vele, hanem elég szabadok a saját érzéseimtől, a saját indulataimtól, a saját aggodalmamtól, és megkérdezik azt, hogy mi tulajdonképpen nem pontosan értjük, mi is történt itt, hát szeretnénk tudni. Mondd el nekünk, hogy miért cselekedtél így. Micsoda belső szabadság ez Máriának és Józsefnek az esetében. Látjuk a külső és a belső szabadságot. És azért fontos, hogy a Szent Családot ebből a szempontból is lássuk. Mert ez azt jelenti, hogy itt egymással szemben álló értékek valósulnak meg, és hogy egymással szemben álló értékeket valósítanak meg ebben a családban, mint minden család. Óriási kihívás lehet, hogy nyilvánvalóan a Szent Család is, hogy látják az értékekkel szemben álló értékeket. Mert éppenséggel tudhatjuk azt, és ott hoztam ide néhány helyzetet, hogy nagyon sokszor egy családban óriási érték az engedelmesség, de a szabadságban kell érte fizetni. Ismerjük az engedelmességet, a tekintély tiszteletet, de éppen azon az áron valósítják meg, hogy a kicsinek hallgassa meg, hogy a gyerek ne szóljon be, majd ha felnőtt lesz. Hogy ebben a családban a dolgoknak úgy kell mennie, ahogy a szülők azt előre megmondják. Hogy ne volna egy tekintély tisztelet, és hogy ne volna egy engedelmesség, a szabadságon vására. És látjuk az ellenkezőjét is, hogy milyen sok szabadságon a családban van szabadság, de milyen áron. Milyen áron fizetnek a családtagok azért, hogy szabadon lehessenek. Éppenséggel elvész minden tekintély tisztelet, elvész mindenféle engedelmesség. Azt látjuk, hogy tényleg van szabadság, de túl nagy áron fizetnek érte. És éppenséggel ezért lehetséges az, még az is lehetséges, hogy az értékkel szemben álló értéket egyáltalán nem is látják értéknek. Azt mondják, hogy óriási érték az engedelmesség, a tekintély és a hagyományi tisztelet, a szokások megtartása, a törvény követése. A vele szemben álló értéket, a szabadságot nem is szabadságnak nevezik, hanem valami egészen másnak. Szétszórásnak, hanyagságnak, lazaságnak, felelőtlenségnek. És nyilván fordítva is, vannak, akik a szabadság értékéről egy nyilvánvalóan nagyra tartják, és a vele szemben álló értéket, most már nem sorolom el az összes mindent, amit mondtál, ezt nem értéknek nevezik, hanem verességnek, élettelenségnek, rögtöztötöttségnek, és a többi. Tehát éppenséggel az is lehetséges, hogy egy családban bizonyos értékek nagyon nyilvánvalóan legyenek, de azok a más értékek rovására valósítsák meg. És ez akkor nem teszi lehetővé azt, hogy abban jól lehessen felnőni. Nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek. Aztán persze lehetséges az, hogy elismerik az értékekkel szemben álló értékeket, de valamennyire nagyon gyanakodva tekintenek. Azt mondják, na jó, jó, valamennyi szabadság kell. De valahogy úgy, mint az ételbe a sor, na csak úgy nagyon csínyán vágjunk vele. Mert picivel több szabadság kerül a családba, nagy baj történik. És így tovább. Itt legalább elismerjük az értékét, de félnek tőle, és csak úgy óvatosan adagolják. Aztán az is lehetséges, most tulajdonképpen ez már valamiféle fejlődés is, hogy azt mondják, igen, itt az érték, és a vele szemben álló is érték, de vagy az egyik van, vagy a másik. Együtt nem tudnak megvalósulni, nem egymást erősíteni, hanem csak külön-külön létezni. Márpedig ebben a történetben is, meg az élet tapasztalatokban is azt látjuk, hogy az egyik érték nem egyszerűen csak megfér a másik érték mellett, hanem egymás kibontakozását is tudja segíteni. Hadd hozzak egy másik példára, ami nem a mi történetből. Éppenséggel egészen biztosan mondhatjuk, hogy ebben a családban a szabadságnak és az engedelmességnek egy nagyon sajátos ötvözetén keresztül is letetővé válik a családnak egyéniségének a kibontakozása. Hát ez egész biztos, hogy Jézus egy egyéniség, és Mária is egy egyéniség, és József is összetéveszthetetlenül, keverhetetlenül, látszik, hogy hogyan bontakoztatják ki a saját egyediségüket és rendkívüliségüket. Nagyon is kibontakoztatják. Ez az egyik értékvilág. És mi van vele szemben, ami ugyanígy megjelenik? Az, hogy az evangéliumi történetben miközben Jézus elnéz, aközben nem a semmire veszik el, mert mit gondol Mária és József? A rokonok körében van. Tehát nem csak egy szűk családnak a tagja a Jézus, apukája, anyukája, hanem ott van a rokonságnak a köre. A Szentíró azt mondja, lehet, hogy nem is a rokonságban van, hanem az úti társaságban, az ismerkések között. Nyilván el tudjuk képzelni, Názáretben indulnak, mennek a sírra, Jeruzsálembe, hát nyilván ott a szűzők nekiláttak, a kiradómai közösség együtt megy. Ott van egy csoport körül. Ott vannak a hittársaik, a hittestvérek. Vagyis milyen világosan jelenik meg ebben a családban külön-külön a személyeknek az értékése, jogisége, és ezzel szemben, de ezt felerősítve jelenik meg az, hogy hogyan tartoznak egymáshoz, hogyan veszik körül Jézust a szűkebb és tágabb és mintábbak, a csoportok, a közösségeknek a köre. És nem te az az élettapasztalat, hogy sokszor valaki az egyéniségét ki akarja bontakoztatni, azt nem úgy tudja megtenni, hogy elszakítja magát minden emberről, megtartóztatja magát a csoportokról és a közösségekről, de hogy azért befolyásolják őt, és akkor megpróbál egyedül valakinél lenni. Hát ez így sosem tud igazán megvalósulni, hanem éppen fordítva, hogy az egyes ember szállja magát a családnak, a közösségének, a csoportoknak, és abban kezd el kibontakozni mindaz a tehetséggel, rátermettséggel, ami ott abban a közösségben, csoportban nyilvánvalóan szükséges, vagy amire ő fölkérni, vagy amire rácsodálkozik, hogy na hát ezt nem mindenki tudja, mert én azt hittem, ezt mindenki tudja, de most, hogy tartozom hozzá, rájöttem, nem, valamit jobban tudok, mint a többiek. Nosza akkor lehet a többieknek akkor átadni. Tehát akkor éppen séggel a közösségnek a önáltatás révén mondakozik az egyéniség. És amikor az egyéniség egyre jobban kibontakozik, egyre nagyobb szolgálatára lehet a közösségnek. Tehát ezek a látszólag egymással szemben álló értékek nem csak a külön-külön valósulhatnak meg egyszer az egyik, másszor a másik, hanem létrehoznak egy olyan világot, amelyben az egyik segíti a másikat. Az egyik föltételen lesz a másikat, az egyik erősíti a másikat. Ezért aztán nem is tudom, mit mondjak erre, engem leginkább szomorít az, mikor azt hallom, léptek, hogy vannak emberek, akik olyan hallatlan, meggyőző erőben és hallatlan, hát nem is tudom, vehemenciával képviseli azt, hogy az egyes ember sokkal fontosabb, mint bármilyen csoport vagy közösség. Mert az egyes ember. És mások ugyan ezzel a lendülettel hirdeti, hogy nem. Mert a csoport a fontosabb. És a csoportnak természetesen vannak különböző nevei. Az egyes emberhez képest. Azért töltem ezt nekünk szomorúságra, mert miért nem lehet már ezt kinőni, ezt a szemléletmódot. Hogy miért kell ezt a két értéket egymással szembeállítani? Miért van az olyan sokan, hogy mindig az egyiknek csak a másik romására tudjuk elképzelni az élére jutását? Az élet éppen ennél sokkal szebb. Mert éppen az az élet tapasztalatunk, hogy nem egymás romására tudnak ezek igazán kibontakozni, hanem egymással karba öltve. És aztán még talán egyetlen példát hozhatnánk a mai evangéliumról, hogy ebben a családban egészen nyilvánvalóan van valamiféle rend. Nem csak hagyomány, hogy tekintélyi tisztelet, hanem egészen nyilvánvalóan, amikor Mária megkérdi, hogy miért tetted ezt ki. Hát, az, ahogyan mi eddig éltünk és eddig élünk ebből, ez nem vezet nekünk le. Valamiképpen te átléptél azon a rendben, ahogyan a mi családunk él. Szeretném rájönni, hogy miért léptél át ezen a rendben. Nem szóltál nekünk, és mégis kiparadtál a templomban. Egyszerre jelenik meg a rend, aminek nevében rá lehet valamire kérdezni. De közben magában a kérdésben olyan nyilvánvalóan van a rugalmasság és a nyitottság. Hogy valami oka biztos volt, hogy te átléptél valamilyen rendre. Miért tetted ezt? És milyen gyönyörű, hogy Mária föntartja ezt a nyitottságát. És ezért ebben a családban egész bátran mondhatjuk, lélek fejlődnek a felmentekkel. Mert hiszen az egy óriási kincs, és megint mondhatjuk ezt jobbra balra, hogy de nagy dolog az, ha nem azt mondjuk, hogy gyerekek számítanak, a felnőttek dolgozzanak a gyerekek. És nem arról az, hogy a felnőttek számítanak, a gyerekek fogják a számítanak. Ebben a családban nem látunk minket, hanem azt látjuk, hogy fontosak a gyerekek, és így mondom, fontos Jézus, és fontosak a szülő, József és Mária. Ezért tehát tulajdonképpen éppen a mai evangélium kapcsán láthatjuk azt, hogy itt az értékek hogyan tudnak egymással karba öltve, egymás távolatva fölerősíteni.